So thank you again. Szóval még egyszer, amiről beszélni akarok, az nagyon szorosan kötődik ahhoz, ami itt történt az elmúlt percekben. Különböző rendszerekben különböző adatok keletkeznek, és ezeket kell megőriznünk úgy, hogy ezek az információs rendszerek a technológiai elavulás következtében nagyon rövid életűek. Része a prezentációnak. Egy projektről szeretnék beszélni, ami 2,5 évvel ezelőtt kezdődött el, és aminek az volt a célja, hogy ezt a problémát megoldja. Így állunk vele. A probléma, amivel a levéltáraknak kell szembesülniük, nagyon sok szempontból teljesen más, mint a múzeumoké. A Magyar Nemzeti Levéltár jelenleg 300 kilométernyi papír alapú iratot őriz, főleg papírt, de nagyon sok más médiát is. Celluloid filmeket, pergameneket, pecséteket, hangszalagokat, nagy orsókat. Ezért nem olyan könnyű a helyzetünk, mint mondjuk a Fortepánnak, aki fog egy fotót beszkennelni és már publikálhatja is. Nagyon sok mindent kell tennünk azért, hogy az elmúlt 900 év kulturális örökségének eredeti hordozóit megmentsük és megtartsuk. Ez a feladatunk az új digitális korszakban is, ami most keletkezik a világban, ami minden már digitális, azt meg kell tudnunk őrizni a következő generációk számára. A levéltárak nem érhetik be azzal, hogy csak publikálnak. Meg kell tudnunk ezeket az információkat őrizni, és mivel ezek egyre nagyobb mennyiségben keletkeznek, ezért ez egy nagyobb kihívás a levéltárak számára, mindenhol a világon. A történet ott kezdődött, hogy 2011-ben, mit tesz Isten éppen, Budapesten tartottunk egy konferenciát, ahol ehhez a konferenciához hasonlóan nagyon sok külföldi ország levéltárosa jött el, és osztotta meg tapasztalatait azzal, hogy ők hogy birkoznak meg ezzel a problémával. Sorban elmondta a tapasztalatát a norvég levéltáros, az angol levéltáros, a finn levéltáros, és aztán tartottunk mi is egy ilyen panelbeszélgetést, és ott valaki, aki történetesen nem levéltáros volt, hanem a informatikai ipart képviselte, egy vállalkozó fölállt, és azt mondta, hogy hát itt minden országban ugyanazt csinálják, hát miért nem próbáljátok meg ezt közösen? Miért nem fogtok össze, hogy ezt tegyétek meg? És akkor egyik panelista levéltáros elkezdte fejtegetni, hogy hát itt különböző kulturális beágyazottságban működnek ezek az intézmények, mások a helyi tradíciók, mások az elvárások a kormányzattól. Erre dősen fölállt egy holland levéltár, és azt mondta, egy nagy frász, teljesen igaz. Nap mint nap ugyanazt csináljuk, ugyanazokat az eszközöket kellene használni, ugyanazokat az eljárásokat, ugyanazokat a szabványokat. Hát akkor páran összedugtuk a fejünket, és vállalkoztunk egy olyan feladatnak a megkezdésére, aminek az eredménye lett ez a 3 éves projekt. A projekt lényegében arról szól, hogy azokat az eljárásokat, amiket eddig is használtunk, hogyan tudjuk összehangolni annak érdekében, európai szinten, hogy mindannyiunk dolgát leegyszerűsítsük. Egy 17 tagú konzorcium állt össze. Én pirossal kiemeltem a levéltári intézményeket. Elfogult vagyok nyilván, nekem az ő közreműködésük a legfontosabb azért, mert velük együtt dolgozva azt tudjuk mondani, hogy a gyakorlatunkat már legalább 5 nemzeti levéltárral összehangoltuk. A konzorcium azonban nagyon jól kiegészítette egymást, mert több egyetem is részt vett benne, illetve magáncégek, akik a fejlesztési tevékenységet végezték. Mi jöttünk a igényekkel, voltak szereplők a kormányzat részéről is, ugye a levéltárakba kerülő adatoknak a többségét azt a különböző kormányzati szereplők adják. A egyetemek végezték a kutatást, és a fejlesztő cégek pedig a programozás. Emellett természetesen nem elégedtünk meg azzal, hogy mi 17-en bírjuk a világ bölcsességét. A különböző tanácsadó testületeket alakítottunk, ahova behívtuk azokat a szereplőket, azokat a levéltárakat, akik közismerten a legaktívabbak voltak ezen a területen, és évről évre nőtt szerencsére ez a kör, úgyhogy a világ minden sarkából voltak tanácsadóink, akik közreműködtek abba, hogy legjobb gyakorlatokat alakítsuk ki. Hát ahogy ez egy európai projektben lenni szokott, itt és különböző munkacsapatokban dolgoztuk, és ezt nem is raktam föl, volna föl ezt az ábrát, mert nem hiszem, hogy sokakat érdekel. Azért mondom csak el ezt, hogy egy kicsit lássuk át, hogy milyen különböző tevékenységeket tudtunk megvalósítani ebben a projektben. Leginkább valóban egy hamburgerhez hasonlít, egy szendvicshez. A szendvicsben a hús az a termék, ami kézzel fogható. Amit leginkább tudunk majd használni, ami hosszabb távon megmarad. Ezeket a specifikációkat és a termékeket készítették a levéltári átvétellel, az archiválással és a publikálással foglalkozó munkacsoportok. Természetesen ezen kívül voltak olyan feladatok, amik hát a zöldségeket jelképezték ebben a szendvicsben. Szoftosabbak voltak, mint ezek a kulcstermékek, viszont nagyon fontos hozzájárulásuk van az egész projekthez. Részben kipróbáltunk minden terméket valódi életbeni környezetben, részben pedig olyan ajánlásokat tettünk, hogy az intézmények tudják mérni a sikerességüket ennek ezeknek a céloknak az elérésében. És hát természetesen a kommunikáció és a projektmenedzsment is része volt a projektben. Négy fontos területen értünk el eredményt, másfél hónap van a projekt végéig, tehát ezt nyugodtan egyfajta összegzésnek is fel lehet fogni. Egyrészt nagyon fontos az, hogy meghatározzuk azokat a folyamatokat, amikkel dolgozunk a levéltárban. Ez általában úgy kezdődik, hogy amikor egy nagy archiváló rendszert alakít ki az intézmény, akkor a fejlesztő odajön és megkérdezi, hogy mit szeretnétek. És akkor elkezdenek gondolkozni okosan a levéltárosok, hogy tulajdonképpen mit is csinálunk. Az ELR projekt a folyamatoknak a teljes körű dokumentációjával és a kulcslevéltárakban való összehangolásával ahhoz járult hozzá, hogy egy ilyen blueprintje készüljön el a levéltári folyamatoknak. Onnan kezdve, hogy a levéltári tevékenység, tehát amikor megpróbálunk egy digitális iratot behozni, felmérjük, hogy mi az tulajdonképpen. Az elektronikus iratok rendkívül sokfélék. Némelyikük adatbázisban van, vannak mozgóképek, videók, a legkülönbözőbb struktúrákban tárolják ezeket az adatokat, és a kihívás igazából nem is a mennyiséggel van, hanem ezeknek a sokféleségével. Anélkül, hogy ezt megfelelően dokumentálnánk ott, ahol ez keletkezik, nyilvánvalóan nem tudunk elérni eredményt. Itt kezdődik az egész, ez egy átvétel előtti folyamat, és az ezt követő részeket is iratoknak az átvételét, az archiválását, a hosszú távú megőrzését, ezt mind hasonló folyamat ábrában részletesen dokumentáltuk és leírtuk, és az úgy tekinthető, hogy ez minden, legalábbis a kulcs 5 országban, aki részt vett a projektben, ez elfogadható, és a következő fejlesztőnek a kezébe adható. A másik a specifikáció. Nem tudom, ki hallott itt az OIS szabályról, mert ezt jó, azért van néhány jelentkező. A lényeg, hogy ez 2001-től egy viszonylag elfogadott szabvány a közgyűjtemények digitális információinak a kezelésére, hosszú távú megőrzésére, leginkább egy ilyen fogalmi modell. A lényege az információ struktúrájának az az, hogy megpróbál csomagokban gondolkozni. Ha megnézzük ezt a sörösrekeszt, azért jó, azért használják, mert könnyű benne a dolgokat tárolni. Minden egyes rekesznek ugyanaz a mérete, és ha meghatározzuk azt, hogy mi az, ami belefér, mi az, amit belerakhatunk, ezzel nyilvánvalóan a logisztika dolgát ezt egyszerűsíti. Ilyen csomagokban, ilyen rekeszekben tároljuk az információt, meg van benne adva az elsődleges információnak a helye, az értelmezéshez szükséges információknak a helye, a metaadatoknak a helye, és így tovább, egy-egy kis rekesz. Viszont az OIS ezen túl nem megy. Nem mondja meg konkrétan a technikai szabványokat, hanem csak azt mondja meg, hogy ilyen típusú adatokra van szükség a rekeszben. Ezért a R projekt, amit készítettünk, elég konkrét specifikációkat. Ez az ábra kevésbé érdekes, mint az előző, én ezt megértem, viszont a mi munkánk szempontjából fontos. Egymásba ágyazott specifikációkat használtunk, a csomagnak egy közös specifikációra, a különböző célra használt csomagok specifikációjára a második szinten, és az egyes tartalomtípusok meghatározására a harmadik szinten. Megy az időm, úgyhogy én is megyek tovább. A specifikációkkal nem értük be, nagyon hasznos eszközöket is fejlesztettünk. Ez egy hosszú listája azoknak az eszközöknek, ami a projekt során került fejlesztésre vagy továbbfejlesztésre. Nem fogok nyilván mindegyikről beszélni, egyet-kettőt azonban nagyon fontosnak tartok megemlíteni. Körülbelül 10 évvel ezelőtt Portugáliában a Portugál Nemzeti Levéltár fejlesztett ki egy archiváló rendszert. Egy nagyon ügyes, fiatal csapat volt az, aki ebben a segítségükre volt, ez már a kinőtte magát. A Roda terméke egy információs csomagkészítő eszköz, ami magyar nyelven ingyenesen letölthető. Természetesen minden egyes fejlesztése a projektnek az open source, és ingyenesen letölthető. Mi ezt a eszközt ezt magyarra is lefordítottuk, és ez EARC kompatibilis információs csomagokat tud készíteni. Miért olyan jó ez? Ezt én is meg tudom csinálni. Nem vagyok informatikus, és azt gondolom, hogy bárki, aki itt ül a hallgatóságban, ezzel az eszközzel, néhány gomnyomással egy grafikus felületen nagyon könnyen tud ilyen csomagot készíteni. A másik, szerintem zseniális alkotás, ez a Database Preservation Toolkit. Csináltunk néhány évvel ezelőtt egy felmérést, és azt találtuk, hogy a közszférában keletkező információnak a 95%-a relációs adatbázisokban van. Ez egy hatalmas nagy arány. Szabályozás egyébként, ez csak ez egy mellékszál, a szabályozás egyébként pont azokra az információs tartalmakra vonatkozik, amik nem relációs adatbázisokban vannak, tehát az iratkezelő rendszereknek a szabályozása elég részletes Magyarországon, viszont a tartalomnak a többségét, a különböző nyilvántartásoknak a többségét relációs adatbázisban kezeli. Természetesen a legkülönböző adatbázis kezelőkben, ami lehet akár Oracle, MySQL, MSSQL, stb. Egy csomó hagyatékrendszer. Ez az eszköz, ez képes arra, hogy lényegében valamennyi elterjedt adatbázis platformról egy szabványos, archiválható adatbázis mintát készítsen. Az eszköz egyébként ezek egymás közötti konverziójára is alkalmas és kiválóan működik. Még egyszer mondom, ingyenesen letölthető, részletes leírással. De ezen felül, amire mi szeretnénk használni, azt arra, hogy ezeket az adatbázisokat archiválható formába hozza. Ez pedig egy szintén egy új specifikáció, amit a projektben lett kifejlesztve, ez az SIART formátum, ezt a Svájci Nemzeti Levéltár fejlesztette ki, egy XML alapú specifikáció, amiben ezeket a relációs adatbázisokat lehet konvertálni. Fejlesztettünk egy eszközt is, amivel ezek a SIART formátumba konvertált adatbázisok nagyon könnyen megtekinthetők és vizualizálhatók, kereshetők is. Ez is egy nagyon népszerű eszköz lett. Gyorsan pár szót még mondanék arról, hogy egy rendkiterjedt tevékenység keretében minden eszközt kipróbáltunk valós környezetben is. 7 nagy pilotot indítottunk a különböző országokban, Észtországban, Portugáliában, Norvégiában, természetesen Magyarországon is, hogy ezeket az eszközöket valódi adatokkal kipróbáljuk. Minden egyes pilotban több szenárió, több forgatókönyvet próbáltunk megvalósítani, 4-5 minden egyes ilyen pilotban, és ennek eredményeként tökéletesítettük a specifikációkat, illetve a szoftvereket. És készítettünk a végén az indításkor is elkészítettük, a végén tökéletesítjük egy átfogó modellt, amiben mind a folyamatok, mind a specifikációk, mind a felhasznált eszközök, de maguknak a pilotoknak a dokumentációja is elérhető. Erre egy pár pillanatást azt javaslom, vessünk. Vagy fogunk, vagy nem, de úgy látom, hogy sikerült. Úgyhogy innen folytatom. Ez az oldal, ez az egyik projektpartnerünknek, amiben hát mi is benne vagyunk, ez a Délen Fórumnak a Tudásközpont oldala, ahol a legtöbb ilyen információ elérhető, és az EARC. Az EARC General Modellben pedig ezek az információk ezek össze vannak kapcsolva, néhány dolgot megmutatok ezen. Ami még nagyon hiányzik, egy jó grafikus ehhez, hogyha ezt nyugodtan felkérésnek is vehetik, hogyha tudnak egy jó grafikust, aki olyan látványosan megcsinálja, mint a múzeumi applikációk szoktak lenni, annak mi levéltárosok is nagyon örülnék. Egyrészt megtalálhattuk benne azok az entitások, amikről már beszéltem. Szerintem az a baj, hogy hozzáérek ehhez a próbálom úgy csinálni, hogy ne érjek hozzá. Viszont talán a leglátványosabb eleme, ahol ezek az eszközök egymással össze vannak kötve, és ezt szépen lehet nyomkodni. Virágban, margarétában, vagy nem is tudom mihez hasonlítsam ezt az ábrát, az egyes eszközöket lehet megtalálni, és ha valamelyik eszközre rákattintunk, és magához tér a kivetítő, akkor látjuk, hogy hogyan kapcsolódik a különböző szenáriókhoz, melyik ez az eszköz, melyik specifikációt használja fel, milyen műveletre képes, és melyik pilotban használtuk. Ezt végig lehet nyomkodni az összes eszközt. Nagyon hasznos akkor, hogyha valaki valamelyik művelethez egy konkrét eszközt keres, hogy a részletes dokumentációját akarja elérni annak az eszköznek, amit megtehet itt az oldalon lévő linkeken keresztül, de már én nem merem ezeket megnyomni. Úgyhogy vissza is térek a prezentációhoz. Okay. Ebbe végigpörgettem.
Ja.
Ezt nem csináljuk?
Ez a tiéd.
Nem. Majd tudod.
Ja, oké.
Egy kis ismétlés, az sosem árt. Igen, egy pár szót váltanék itt, vagy pár szót mondanék itt erről a mi magyar pilotolásunkról is. Azzal szembesülünk valóban, hogy nagy adathalmazok jönnek be hozzánk, és régóta dolgozunk ezen, hogy ezeknek a feldolgozását minél inkább automatizáljuk. Amivel mi foglalkoztunk, az egyik nagy szenárió csoport az az volt, hogy DBS adatbázisoknak a hosszú távú megőrzését biztosítsuk. A legfőbb ügyészségnek a büntető ügyviteli, most hozzá se értem, a büntető ügyviteli rendszere volt az, amin elvégeztük ezeket a feladatokat. Magyarul ezt átalakítottuk egy szabványos formátumba, egy siárt formátumba. A siárt formátumú tartalmat azt egy OAIS-nak megfelelő információs csomagban beadtuk a levéltárba, és gondoskodtunk annak a használatáról. Ez a büntető ügyviteli rendszer, ezt úgy képzeljük el, hogy ez nem más, mint egy iktatóprogram, amit a legfőbb ügyesség használ. Ebben vannak ügyességi adatok, különböző bűncselekményekről, amikkel kapcsolatban az ügyesség vizsgálódott vagy vádat emelt. Hát ez egy iktató program, ez túlságosan önmagában nem lenne érdekes. Viszont amire tudtuk ezt használni, készítettünk egy adattárházat, az adatmodellt elkészítettük a büntetőügyviteli rendszerrel kapcsolatban, és onnantól kezdve ezt az anyagot nagyon intelligensen lehetett használni különböző statisztikai kimutatások számára. Melyik bűncselekményt milyen időszakban követték el a legtöbben. Az elkövetők, azok milyen társadalmi hátterűek voltak, ahol ez például megvolt, hogy nő, férfi, milyen végzettséggel rendelkezett, stb. Természetesen ezeket, arról most pont nincs egy szlájdom, ezeket térképre is tudtuk vetíteni, de olyan eljárást, vagy olyan eszközt készítettünk, amit akár a közvetlenül is a kutatók kezébe adhatunk, vagy kipublikálhatjuk az interneten, ahol a saját kutatásainak megfelelő lekérdezéseket és grafikai megjelenést tudja produkálni. Ez volt igazából az utolsó szlájdom a projekttel kapcsolatban, néhány szóban azonban összegezném a tapasztalatokat. Elképesztő az az információs cunami, amivel szembesül a világ, amivel szembesülünk mi is levéltárak. Magától értetődő, hogy ebből egyre kevesebbet tudunk megőrizni. Amikor a modern bürokrácia megjelenésével az irodák elkezdtek egyre több papírt termelni, arra a levéltárak úgy reagáltak, hogy eljárásokat dolgoztak ki, hogyan tudnak a kevésbé fontos dolgoktól megszabadulni. Különböző selejtezési metodikák. Most a legnagyobb problémánk az nem a tárhely. Amikor néhány évvel ezelőtt az elektronikus levéltári projektet elkezdtük, volt egy felszólalás a parlamentben, aki megkérdezte, hogy miért kell erre milliárdokat költeni, amikor 30 ezer forintért bárki vehet 1 terabájtnyi Winchestert. A probléma nem a tárhely. Valóban, a tárhely az egyre olcsóbb lesz. Az információ viszont egyre diverzifikáltabb. A problémája a levéltárnak az, hogy a sok különböző típusú, eltérő struktúrát kellene tudni automatizált folyamatokkal megőrizni. Ez munkaintenzív folyamat. Akkor tudjuk ezt a kihívást megfelelően kezelni, hogyha a folyamatainkat automatizálni tudjuk. Akkor tudjuk ezt a kihívást megfelelően kezelni, hogyha ebben az a szűk terület, az a néhány ember, aki dolgozik itt Magyarországon, Európában vagy a világban ezzel a feladattal, össze tud fogni, és együtt tud kifejleszteni olyan technológiákat és eszközöket, amelynek a fejlesztési költségein meg tudunk osztozni. A másik dolog, ami egyre nyilvánvalóvá lesz, és ez itt nagyon érdekes a egy múzeumi konferencián elmondani, hogy nagyon érdekes, hogy melyek azok a területek, ahol egyre szorosabban tudunk együttműködni. De van egy csomó olyan terület, ahol az látszik, hogy egyre inkább eltávolodnak egymástól a közgyűjtemények. A felhasználóknak az igényei és elvárásai teljesen különböznek a múzeumok és a levéltárak esetében. A levéltárak egyre inkább válnak az információs ipar részeivé. Az információs iparnak az igényeit kell kiszolgálnunk, az információs iparban kell megtalálnunk azokat a szövetségeseket, akikkel együtt kell dolgoznunk, és azokat a versenytársakat is, akikkel meg kell harcolnunk a szűk forrásokért. Sokféleképpen megjelenő információ kezelésében nagy segítségünkre lesz most itt Magyarországon, hogy egy-két héten, talán egy hónapon belül megjelenik az a formátumrendelet, ami előírja, hogy egyféle technológiai csatornán kell a levéltárba adni az elektronikus iratokat. Biztos egy nagy segítség lesz ez is. Azt gondolom, hogy mindent nem fog megoldani. Ezért ezzel a közösséggel, amivel ezt a projektet sikeresen végrehajtottuk, tovább akarunk dolgozni azon, hogy ne csak öt levéltárban, hanem lehetőleg egész Európában hasonló megoldásokat alkalmazzunk erre a nagy kihívásra. A projekt zárókonferenciája itt lesz Budapesten, december 6-a és 8-a között. Mindenkit, akit jobban érdekel, szeretné jobban megnézni ezeket az eszközöket, többet tanulni róluk, szeretettel várunk a Magyar Nemzeti Levéltárban. Köszönöm a figyelmüket!